testvérek, a Római Levél 10. fejezetének 14. versétől a 21-ig olvassuk és halljuk az igét.
De hogyan tudják segítségül az, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ilyen illető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldöttek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy a Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is, az egész földre elhangzott az ő hangjuk, és a földkereség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg. Először is ezt mondja Mózes. Titeket egy olyan néppel teszek értékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel valakit lak meg titeket. És a Jász pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem tudatodottak utána. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és elveszendő nép felé. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, csodálatosan dolgaid, te vagy a mindenható. Mekkora öröm ezt átérezni. Mi annyira kicsik vagyunk, és mégis tudsz velünk hatalmas dolgokat cselekedni. A legnagyobb éjségből is ki tudsz emelni, ha hozzád kiáltunk. Köszönjük, Úrunk, hogy az elmúlt héten is levettél minket. Olyan jó reálkozni, felismerni akaratodat. Hálát adunk az üdítő élet adó esőért a meleg számú napok után. Kérjük, bocsáss meg dolgosságainkat, amikor nem halljuk meg szabad, és nem élünk törvények szerint. Sokszor halljuk az ige hirdetést, értjük is, mégis gondolkozunk, reménytelenek vagyunk, és nem segítjük a terjedet. Pedig nagy áldás, hogy a hit hallásból van, és nekünk is küldtél ige hirdetőket. Áld meg, Urunk, jövő heti távolásunkat, hogy 10. alkalommal is sokan hallják meg hívó szavat, és kapjanak hitet tőle ebben az evangéliumi közösségben. Vezess ige hirdetőinket, hogy áldozatos munkájunk ne legyen hiába való. Add, Urunk, hogy egy hétig csak rád figyelve jobban megértsük Krisztus beszédét. Légy a mi vezetőnk, mert ez egy életen átartó biztonságot jelent. Add, hogy a sok fiatal már most megkaphassa ezt az áldást, és az idősebbek is, akik keresnek téged. Szentelkeddel segíts, és légy körül bennünket. Amen.
Amen. A 377. dicséret első és harmadik versét énekeljük. Szentlélek, védj körül bennünket. Sínai hegy pusztájában megjelent neki, tudnélit Mózesnek, egy angyal csipkepokort zének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson. De amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Mózes megrémült, és nem mert oda nézni. Az Úr pedig ezt mondta, hord le a sarut a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent föld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását. Le is szálltam, hogy megszabadítsam őket. És most jöjj, elküldelek Egyiptomba. Nyári szünet. Kirándulások, nyaralások ideje. És amikor elindulunk, akkor szeretnénk látni érdekes, furcsa, szép természeti jelenségeket, épületeket, olyan tájakat, amelyeket nem láttunk talán sosem még. Szeretnénk egy kicsit mindezekben gyönyörködni, rácsodálkozni, kicsit álmélkodni. Mi hasznunk van mindebből? Van-e valami hasznunk abból, hogy ritka természeti jelenségeket személyesen megnézhetünk? Vagy csupán annyi lesz, na, ezt is láttam. Vagy csupán annyi lesz, hogy majd gyermekünk eldicsekedheti az iskolában, vagy a barátai között. Mi ott voltunk. Aztán kiderül, hogy néha még azt sem tudja pontosan, hogy melyik országban, vagy melyik városban, vagy faluban, vagy milyen nevű hegy mellett, vagy milyen folyó, vagy patak mellett látta, amit látott. Jó dolog látni új dolgokat. Rácsodálkozni nagyszerű jelenségekre. Néhány évezreddel ezelőtt szép nyári idő lehetett, mint ahogy arrafelé gyakorlatilag mindig az van. Nem kirándulni volt a mi emberünk, akit Mózesnek hívnak, hanem végezte napi munkáját. Őrizte a nyájat. Ismert terület, naponta ismétlődő feladatok, és egyszer csak egy érdekes jelenség. Semmi rendkívül nem volt abban, hogy az a kevés kis bozót, az a kicsi növényzet, ami ott a Sínai félszigeten élt abban az időben, hogy a nyári hőségben egyik vagy másik része olykor lángra kapott. De feltűnt valami. Feltűnt az, hogy már rég el kellene hangadni ennek a kis bokornak. Már rég vége kellene, hogy legyen a lángolásnak, és ez még mindig ég. István az ő védő beszédében föleleveníti ezt az eseményt is. Beszél erről az eseményről is, és ebben az eseményben is találunk egy érdekes feszültséget, amit magyarra fordítva megint ezzel a kis szóval jelöl a fordítás, hogy de. A csipkepokor nem akart elaludni. Égett, lángolt. Na ez már világszám. És valóban az. Bár nem volt ott egyetlen egy nagy tévétársaság sem, mégis a világ jelentős részén sok millió ember ezt a bokrot ismeri. Erről már hallott. Talán kicsi gyermekkorában, talán felnőttként, de mégis világszám lett. Nos, azt olvassuk, és így beszél róla eseményeket, hogy amikor Mózes meglátta, csodálkozott. És valóban ez csodálatos volt, és valóban ez elgondolkoztató volt. Csodálja ezt a kis csipkebokrot, amelyik ég, lángol, és nem hambad el. Szokatlan. Ilyet nem látott. Mi lehet mögötte? Miért nem alszik el ez a tűz? Valóban világszám ez az esemény, és valóban lehet csodálkozni rajta. Mózes is elindult, hogy közelebb menjen, és közelebbről is megnézze, jól meggyőződjön róla, hogy amit lát, az úgy van é. De ez a fajta csodálkozás és álmodás könnyen meg is téveszthet. Mint ahogy a csodálkozás és az álmélkodás egy bizonyos határig nagyszerű és hasznos lehet, de egy bizonyos pont után veszélyessé is válhat. Hiszen a puszta csodálkozás, ahogy rácsodálkozott, ahogy kíváncsian nézte, figyelte, hogy ennek már rég el kellett volna hambadnia, aludnia, és még mindig lángol. Nos, ez a puszta csodálkozás, ez nem kért választ. Legfeljebb lehetett rajta gondolkozni, mint valami rejtvényen, mint valami nehéz feladaton, mi lehet a magyarázata. De tulajdonképpen, ha nem tudja megmagyarázni, akkor sem változott semmit a világ. A juhok ott vannak, a napi feladat ugyanaz, a puszta ugyanaz. Legfeljebb, majd este lefekvés előtt még eszébe jut, nem találom a magyarázatát. Na de ettől a juhokat legeltetni kell, a nyájra vigyázni kell, meg kell találni az ivóvíz helyet. Mi változik ettől? Tulajdonképpen semmi. Rácsodálkozott, aztán néha talán eszébe juthatott volna, hogy érdekes, ilyet még nem láttam. Na, elmondom otthon. Lesz téma. Nem voltatok ott, nem láttátok. De mi változik? Változik-e valami Mózes életében attól, hogy rácsodálkozhatok valami sajátságos jelenségre? Változik-e valami a mi életünkben, amikor rácsodálkozhatunk a teremtett mindenség valamelyik szépségére, talán első látásra, felszínes ismereteink alapján meg nem magyarázható jelenségére, és tudnánk jó néhányat sorolni, bizonyára többen jártak már olyan helyen, ahol mondjuk egy természeti jelenségben valóban lehetett csodálkozni. De mi változik ettől? Vagy még mindig marad ez a passzív csodálkozás, ami legfeljebb odáig mozdít meg, hogy megpróbálok közelebb menni. Megpróbálom megfejteni. Ettől maradok pásztor, ettől a juhok ugyanúgy juhok, ettől a napi feladat ugyanaz, ettől se jobb, se rosszabb nem veszek. Vajon meddig maradunk meg ilyen passzív, csodálkozó hitben? Nem kellene tovább is haladnunk? Nem kellene előrébb lépnünk? Hát a mi emberünk Mózes lépett, közeledett, közelebbről megnézze, jól látom, vagy csak a szemem káprázik. Eléje tartott, hogy megnézze. És itt találkozunk a történetnek egy forduló pontjával. De az Úr megszólalt. De megszólalt. Eddig erről nem volt szó. Eddig arról volt szó, hogy egy arra tévedt, vagy éppen nyáját arra legeltető régi turista látott egy nagyon érdekes dolgot. És csodálkozott. És talán azon járt az agya, mi lehet ennek a fizikai magyarázata. Ez önmagában nem rossz. De megszólal az Úr hangja. És ez egy új helyzet. Ez egy radikálisan más helyzet. Mert addig, amíg csak ott vagyok, csodálkozok, nézem, én vagyok. Van az a jelenség, ha tetszik, tetszik nekem, ha nem tetszik, nem tetszik, ha két percet szállnak rá kettőt, vagy fél óráig álmélkodok ott, akkor egy fél órát, de az én életem attól nem változik meg. De megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid Istene. És emlékezzünk arra, hogy Jézus, amikor a halottak föltámadásáról vitatkoznak kortársai, és némelyek azt mondták, a szadúceusok, hogy nincs föltámadás, a farizeusok azt mondták, hogy van. Jézus többek között erre is hivatkozik, hogy Isten nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene. És hivatkozik Ábrahám, Izsák, Jákob Istene. Már az Ószövetség is így beszél. Előtte a hitben meghalt nemzedékek tagjai ugyanúgy élnek. Nos, én vagyok atyáid Istene. És akkor Mózes megrémült, ekkor már nem mer oda nézni, innen vége a jelenségnek, innen vége a csodálkozásnak, vége a passzív álmélkodásnak. Ilyet még nem láttam, de érdekes. Innen egy teljesen új helyzet kezdődik. Most már oda sem elnézni. És különösképpen akkor, amikor hangzik a fölhívás, hozd le sarudat, mert szent ez a föld. Vagyis ide tisztelettel közeledj. Az Isten elé alázattal közeledj ember. És ezt nekünk, mai hívőknek is meg kellene tanulnunk. Egy kicsit kiveszett a kegyességünkből, hogy az Isten elé alázattal és tisztelettel közeledhetünk. Önvizsgálattal és bűnbánattal és nem haverkodással. És nem követelődzéssel. Nos, Mózesnek is meg kellett tanulnia, és ezt így fejezi ki itt az ige, old le a sarudat, szent ez a hely, tisztelettel közeledj, ne a turista kíváncsiságával. Bizonyára többen jártunk már kirándulva olyan templomban, talán nagyon híres, nagyon szép, művészetileg nagyon értékes templomban, ahol nagyon nagy a turista forgalom. Ahol szabályszerűen őrök vannak, és mindennel lehet foglalkozni, csak éppen azzal nem, aminek az az épület épült. Tavaly nyáron nekünk is volt ilyen élményünk. Az egyik szomszédos főváros, illetve nem teljesen szomszédos, csak közeli főváros, igen híres templomába bementünk. Ott van a személyzet, az őrök, természetesen fizetni kell a fotó, fizetni kell a videófelvétel, fizetni a belépésért, mert ez a rész már üzlet, mert fenntartás kérdése. Iszonyatos tömeg, szinte egymást lökdösít, és mi történik? Itt is akar valaki sunyiban fotózni, ott is. És az ott lévő őrök köztük, még papok is, azzal voltak elfoglalva, hogy szaladgáltak, és azon a áj-áj mutasd a bilétádat, hogy fizettél le, hogy fotózhatsz. A hely, az, hogy szent ez a hely, hogy ez az Istennek szentelt hely, és nem a te álmélkodó turista butaságodnak, ez már elveszett. Ez itt már nincs. Vagyis bejönnek az emberek, de semmi nem változik bennük. Bejönnek, marad minden ugyanúgy, mint más turista látványossági helyen, ahol sok száz ember tolong egyszerre, hogy végre oda juthasson. Hogy végre azt mondhassa, ezt is láttam. Mózes, itt nem volt hosszú turista sor a csippebokornál. És nem volt senkinél a kamera, és nem volt fényképezőgép, belépődíjat se kellett fizetni, mégis vedd le a sarudat, ha az Isten elé állsz, akkor tanulj meg alázatosnak lenni, és tisztelettel közeledj a te Istenedhez. Mert Isten szent. Oda nem lehet ezzel a hányadati, csak kis turista kíváncsisággal odasodródni. De megszólalt az én megszabadítom. Te nem tudtad megszabadítani. Agyon ütötted ugyanazt az egy egyiptomi rabszolgahajcsát, de ettől nem változott semmi, neked kellett elmenekülni, üldözöttél lettél. Én is láttam, Mózes. Én szabadítom meg. Ez egy egészen más helyzet. És Mózesnek néhány évtized kellett, hogy elteljen a kudarca, a szabadító kudarca, és hogy meghallja, hogy az Isten akar szabadítást adni. És ekkor jön a legfélelmetesebb és a legmegdöbbentőbb kijelentés, jöjj, gyere Mózes, elküldelek Egyiptomba. Hova? Ahol nevelkedtél. Hova? Ahol kudarcot hallottál. Hova? Oda azok közé, akik megtagadtak. Saját néped fiai közé oda küldelek vissza. Nem valami másik égő csipke pokorhoz, nem valami újabb látványossághoz, hanem vissza oda. Nagyon sokszor megkísérte az Isten félő embert az, hogy igen, én hiszem az Istent, de kimenekülök. Ott hagyom a családot, ott hagyom munkahelyet, ott hagyom a gyülekezetet, mert ez ezért nem jó, az azért nem jó, a gyülekezet azért nem jó. És megyek, és mindig keresem az újat. Azt hiszem, hogy a Krisztus követés az ilyen turista csavargás. Láttuk a csipkebokrot, most már meguntam, most már kéne egy kétszerekkora csipkebokor. Azt is láttam, most már kellene olyan, amelyik fordítva van. Mert a kíváncsiságunk ilyen. Jöjj, Mózes, és visszaküldelek. Vissza oda, ahol kudarcot vallottál, ahol így üldözöttél lettél, ahonnan el kellett menekülnöd saját szabadító, kicsit kapkodó cselekedeteid miatt. Oda azok közé, saját néped közé, akik megtagadtak. Hogy van hát? Ég a bokor, Mózes csodálkozik, mert ennek a néhány kis ágacskának már rég el kellett volna robbannia. Mi van itt? De még nagyobb lett a csodálkozása, amit István így fogalmaz, de megszólalt az Úr. Mert nem a csipke bokor a világszám, hanem az, hogy az Isten megszólít. A sokkal nagyobb világszám. Az Isten exkluzív interjút ad. Nem, személyesen megszólít. Megszólít téged, megszólít engem és hív. És ennél nagyobb világszámot nem fogsz kapni. Bejárhatjuk az egész földet, dollármilliókért a világőrbe is el turistáskodhatunk. De nem fogunk nagyobbat tapasztalni, mint hogyha egy kicsit csöndbe vagyunk, csak légy egy kissé áldott csendben, és meghalljuk az Isten személy szerint nekünk címzett megszólító szavát. Mózes életében milyen sok évnek el kellett ehhez tenni. Évtizedek teltek el, mire végre meghallotta a megszólító szót. És most is, nem a csodálkozásban, az álmélkodásban, valahol beleréve simult az Istenségbe, hanem ezt az álmélkodását és csodálkozását első lépcsőként használta föl az Isten arra, hogy Mózes, állj meg már egy picit, mert beszélni akarok veled. És elmondja az Úr azt, amit csak Mózesnek mondott. Mert majd mást mond Áronnak, és más lesz a feladata. Később Józsuénak és a többieknek. Hogy van tehát? Pál apostol arról beszélt, arról írt, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Igen. A csoda puszta látása tanítás nélkül kevés. Első lépésként, hogy Mózes megálljon és egy kicsit csendben legyen, arra az Úr egy csodálatos jelenséget felhasznált. De nem hagyta ott Mózest a bizonytalanságban, hogy most már vonja le ebből az égő csipkebokorból, elaludni nem akaró csipkebokorból a maga számára következtetés, mert lehet, hogy tévejésbe jutott. mint ahogy később tévedésbe jutott Izrael, amikor a pusztai vándorlás némely tárgyát elkezdte isteníteni, bálványozni. Az égő csipkebokorból nem szabad bálványt csinálni, ne legyen kultusz tárgya. Ha nincs isteni kijelentés, akkor pedig mi hajlunk arra, hogy az eszközökből Isten csináljunk. De van kijelentés. Az isteni kijelentés védhet meg bennünket a tévedéstől. És ezért fontos az írás. Ezért fontos a szentírás olvasása, tanulmányozása. Ezért fontos annak a magyarázata. Ezért fontos, hogy újra és újra egy kicsit elcsendesedjünk. De nem csak úgy, hogy miért nem alszik már el ez a kis tűz, hanem hogy szólj, Uram, mert hallja te szolgád a te szódat. Az isteni kijelentés védhet meg tehát a vallásos tévejgéstől is, de az isteni kijelentés, a bennünket megszólító kijelentés döntés elé állít. A csipkebokor látványa nem állított döntés elé, legfeljebb egy pár perc erejéig, hogy most nem figyelek a juhokra, mert nézem, még várom, na még várok egy kicsit, mi lesz? És esetleg közben a juhok közül némelyik eltéved, vagy a vadat megeszik, legfeljebb ennyi lesz. De amikor az Isten megszólít, Mózes, jöjj, és menj Egyiptomba, akkor itt választ kell adni. Az Isten így használja fel az írást. Előkészítésként fölhasználhat sok mindent. Mint ahogy az égő csipkebokrot is. Többek között arra, hogy Mózes megállítsa egy pillanatra. De megszólítja. De nem hagyja bizonytalanságba, nem hagyja Mózesre, hogy ebből az égő csipkebokorból csináljon magának egy vallást. Az emberi gyarlóságunk hajlana erre, hogy bármiből kultuszt csináljunk. Isten azonban kijelenti magát. Viszont amikor kijelentés megszólít, akkor válaszolnunk kell. Az égő csipkebokor, ott lehet szájtátva állni, lehet gondolkozni, lehet vakarni a fejünket, és na, én meg fogom találni a magyarázatát. Vagy lehet azt mondani, hogy érdekes. Lehet azt mondani, hogy na, ezt is láttam, menjünk tovább. De amikor azt mondja az Úr, Mózes, jöjj és menj Egyiptomba, akkor vagy igent, vagy nemet lehet válaszolni. Ott nem lehet tovább álmélkodni, nem lehet tovább csodálkozni, ott szint kell vallani. Vagyis, amikor az Isten megszólít, akkor aktivizál, akkor megmozdít. A csodálatos jelenségek elit indíthatnak, elgondolkoztathatnak, de nagyrészt még inkább csak passzív hit lesz belőle. Ezért, amikor Jézus messiási jeleket cselekedett, figyeljük meg, némelyek hittek, mások nem. Önmagában a csodálatos események nem fognak automatikusan hitet támasztani. Abból lehet babona is. Ott még nyitva a kérdés, hogy hova fog elcsúszni az egyik vagy a másik ember. De amikor az Úr megszólít, de amikor megszólít, akkor vagy igent, vagy nemet mondhatok. Vagy igent mondok az Úrnak, vagy engedetlen leszek. István védőbeszédében jó néhány ilyen feszültség van. Egyfajta dialektika. Mert ismeri a szentírás, és ezt a kifejezést ne engedjük át egy bizonyos ideológia önmaga számára kisajátított jelzőjének. Vagyis itt mozgások vannak, itt események vannak, itt mintha ellentmondások lennének, itt mintha kölcsönhatások lennének, és így halad előre az Isten üdvözítő terve. Ennek ellenére ezek közepette halad előre, ezt magyarul ezzel az egy kis szóval szoktuk általában jelölni, a mondat első és második fele között, hogy de. És akkor mielőtt a tanulságokat összegyűjtenénk, most a sorozat 6. utolsó igehirdetésében, bár még van, élő beszédben ezek közül, akkor emlékezzünk csak. Nem adott egy talpalatnyi földet sem Ábrahámnak, de megígérte. Még nincs birtokukban a föld, de az isteni terv az megy tovább. Nem teljesen úgy, ahogy ezt Ábrahám is gondolta, hanem úgy, ahogy az Isten gondolta. Hatalmaskodnak majd rajtuk ott Egyiptomban, de a hatalmaskodókat, a másokat, elpiprókat megítéli az Isten. Nem teljesen úgy történtek az események, ahogy megálmodták az ősatyák, de úgy, ahogy az Isten akarta. Hogy az ő hatalma és dicsősége, szabadítása nyilvánvalóvá legyen. Eladták Józsefet testvérei, nem minden történik úgy egy családban, még a legrendesebb családban sem. Mint ahogy a szép álmainkban megálmodjuk, de ettől az Isten még vele volt. Azzal, akit elhagyta, azzal, akit eladta, azzal az Isten volt. És nem azt olvassuk, hogy a többséggel, akik a kútba dobták és eladták Józsefet, hogy velük lett volna az Isten. Az Isten nem demokrácia kérdése. Ezt sokszor össze szoktuk kavarni. Hogy amit a többség szavaz, az az Isten akarata. Ez egyáltalán nem biztos. Az Isten akarata Szentírásban van. Azon keresztül szólal meg. De jó, ha többen, minél többen megértjük, és így többségként is tudjuk képviselni. Aztán ez a feszültség ott van, és jó ezeket fölismerni, mert saját életünk különböző eseményeiben is könnyebben el tudunk igazodni. Először csak ez történt, tudnélik kaptak a testvérek gabonát, de másodszor József megismertette magát, és ekkor teljesen új fordulatot vettek az események. Amikor szembesültek a testvérek egykori cselekedeteikkel, és szembesültek azzal, hogy József nem állt bosszút. Sőt, megfogalmazta, nem ti küldtetek ide, az Isten küldött ide, hogy sok nép életben maradjon. Egészen új megvilágítás. A reménytelenségben remény sugár. Mózes azt gondolta, hogy ő, aki az egyiptomi fáraó udvarában nevelkedett, hát ki, ha nem ő, majd segít a rabszolgasorba taszított vérei. Kimegy, segíteni próbál. Egy egyiptomit, egy rabszolgahajcsát. Eltesz lábalól, még volt sok ezer persze. Megpróbálta kibékíteni saját népének veszekedő tagjait. És mi lett? Ő azt gondolta, hogy megértik az ő nagy jó segítő szándékát, de nem értették meg. Nem úgy értették Mózes gondolatait és cselekedeteit, mint ahogy ő szánta. Hányszor vagyunk mi is így? Azt gondoltuk, hogy és a másik ember másképp gondolkozik, az ő más nézőpontjából, más tapasztalatából, és mást ért ki belőle. Bár jó volt a szándék, de például nem biztos, hogy a módszer volt jó. És most az igehirdetés, a De című igehirdetés sorozat utolsó darabjaként. Mózes csodálkozott, de az Úr megszólalt. És itt vége a csodálkozásnak. Most már ne álmélkodj, nem vallásos álmélkodásba kell révülni egy életen át. Bár mindig szabad csodálni az Úr nagyságát. Hanem megszólal az Úr, és válaszolni kell. Vagyis a csak álmélkodó hit, az egy életen keresztül csak álmélkodó hit, könnyen eltévedhet. Olykor még babonaságba is süllyedhet. Az isteni kijelentés védhet meg bennünket a vallásos csodálkozásaink és buzgóságaink közepette ezektől az eltévejedésektől. A már meglévő hitet erősíthetik a csodás jelenséget, de nem föltétlen kell, hogy csodák történjenek. Nem igazán egészséges az a hit, amelyiknek mindig újabb meg újabb csoda kell. Az a turista szemlélet. Na, ezt is láttuk. gyorsan az autóba rohanjunk, előzzünk le még 100 autót az autópályán, mert még ma oda kell érni, és még ma 5 percet átállunk egy másik valamire, már nem is emlékszünk, hogy reggel hol kezdtük. Utána pedig végképp összezavarodik minden bennünk néhány nap múlva. Igen, szabad, sőt, olykor kell álmélkodva csodálni az Úr tetteit, az ilyen jelenségeket is. De látjuk, hogy Jézus nyilvánvaló csoda tetteire sem válaszolt mindenki hittel. Előkészíthet és megerősíthet, de ahhoz kell az isteni kijelentés. Jézus városról városra ment, tanított, gyógyított. Nem csak gyógyított, nem csak messiási jeleket mutatott, aztán értelmezzétek, ahogy tudjátok, vagy akarjátok, hanem egyértelműen beszélt az Isten országáról. Legyen a helyén mind a kettő, amik egyességünkben. Amikor álmélkodva rácsodálkozunk dolgokra, és készek vagyunk meghallani az Úr minket megszólító szavát. Mert ez a szó vezet, és ez a szó irányít, ez a szó hív el, ez a szó bátorít. Ez egyértelmű. Az események álmélkodva látása és értelmezése, ez túlságosan szubjektív lehet. És ezért néha tévedésbe is csúszhat. De az isteni kijelentés egyértelmű, bár még néha azt sem akarjuk egyértelműen megérteni. Mit jelenthet még a mi számunkra ez a fajta feszültség? Itt az érzelmi érintettség is, és az elme megérintettsége, milyen jelenség ez? Mindez erősödjön meg az Isten szavától adott igei vezetéssel. Mert ő hív, és ő küld szolgálatba. Csodálkozzunk tehát rá az Úr tetteire ma is. És szabad csodálkoznunk a teremtett mindenség nagyszerűségén, de akkor jussunk el a Teremtő magasztalásáig. És ne csak tovább rohanjunk, hogy valami újabb, még szenzációsabbat lássunk. És hogyha megszólít az Úr, akkor legyünk készek engedelmeskedni. Legyünk készek arra, amit meg kell tanítani a gyermekeinkkel is, és amit még az idős Éli pap is csak harmadszorra értett meg, ismert föl, amikor a gyermek Sámuelt szólítja az Úr, és Sámuel nem ért, nem tudja, hogy most mit kell csinálni ebben a rendkívüli helyzetben, és Éli pap sem ismeri föl. Csak majd amikor harmadszor. Ha újra szólít, akkor mondd, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor ajánd föl magad, add oda magad készségesen az engedelmességre. A maga nemében az is csoda volt, nem tudjuk, hogy történt Sámuel megszólítatása. De egyértelmű volt a megszólítás és a hívás. És arra egyértelmű válasz kell. Szeretett testvérek, néha jó nekünk így is tanulmányozni a Szentírást. És ez az István úgymond védőbeszéd, amin látjuk, hogy tulajdonképpen az Isten üdvözítő tetteiről szól végig, és nem önmagát mentegető magyarázkodás. Nos, ez az István védőbeszéd évszázadokon keresztül húzza meg, rajzolja meg az isteni cselekedet, az isteni szabadítás, az isteni üdvözítő terv vonalát. És így nagy segítség lehet egy-egy konkrét élethelyzetben, hogyha mi is tudunk gondolkozni, és akarunk gondolkozni az Isten üdvözítő tervében, és ez a terv nemzedékről nemzedékre megy, és nem csak a mi pillanatnyi mai problémáink vannak. De hogyha látjuk ezt a nagy tervet, akkor egészen másképp látjuk a napi gondjainkat, bajainkat, kísértéseket. Volt itt szó arról, hogy föld, egy talpalatnyi föld. Volt szó arról, hogy a népek egymást eltapossák, hatalmaskodnak, de az Úr megítéli. Volt szó családról, testvérek egymás közötti gyűlölködéséről. Volt szó arról, hogy hogy lehet családi feszültségeket feloldani. Volt szó arról, hogy majd én megmutatom, is volt szó a csodálkozó, álmélkodó hittől eljutni az engedelmes hitig. Mindez az Isten üdvözítő tervére felfűzhető, ezek a részletek ebben az üdvözítő tervben kapnak értelmet. Merjük saját napi, családi, személyes, gyülekezeti, nemzeti kérdéseinket is. Nem csak, ahogy mondani szokták, a napi politika szintjén kezelni, és akkor acsarkodni, és csak a saját pillanatnyi rövidtávú érdekeink szerint olykor balga módon cselekedni, hanem merjük látni, akarjuk látni az Isten üdvözítő nagy tervét, mert akkor tudjuk helyén kezelni családi, gyülekezeti, nemzeti, személyes életünk kérdéseit is. Mózes csodálkozott, és csodálkozzunk mi is rá az Úr tetteire. De amikor megszólít, akkor mondjuk, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. A 305. dicséret, 305. dicséret első és negyedik versét énekeljük. Árnyalkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet.
Így könyörgünk népedért, könyörgünk egyházért.
egyházunkért, és így könyörgünk nemzetünkért is. Kérünk, Urunk, segíts, hogy tisztább és önkritikusabb legyen a mi látásunk, hogy az igei kontroll alatt figyeljük a világ eseményeit, megtévesztő ragyogásait. Segíts, hogy tisztább legyen és önkritikusabb látásunk, hogy észrevegyük, amikor mi is megmaradtunk egy passzív álmiakodásban, álmos hitben, és észrevegyük, hogy közben te hívnál, mozgósítanál, szolgálatba küldenél. Könyörgünk a több generációs táborért, kérünk a sok konferenciáért, táborozásért szerte, a különböző felekezetek által szervezett nyári programokért, hogy ezek szintén a te dicsőségedet, sokak megtérését, hitben, engedelmességben való megújulását szolgálhassák. És így könyörgünk a Csillagpont református ifjúsági találkozóért is, hogy sok fiatalt megmozdítson, sok fiatal közelebb kerüljön hozzád, és beálljon a te szolgálatodba. Ki tudja mondani, hogy szólj, Uram, mert hallja szolgád. Mennyei Atyánk, mi gyakran nehezen értjük az eseményeket, amikor eljutunk a te fordulópontjáig. Jó népünk meglátni a te hatalmadat. Segíts, hogy üdvözítő terved nagy összefüggésében vizsgáljuk hétköznapi életünk kisebb és nagyobb ügyeit, örömeit, munkáit, szolgálatait, vagy keserűségét, csalódását. Hogy ebben a nagy üdvözítő tervben minden, mindenki helyére kerülve téged dicsőítsen. Amen. Ki azonban választott nemzetség, királyi, papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétség